Nem tudom, észrevettétek, hogy itt voltam időben? Sőt, nagyon sokak előtt itt voltam. Most meg kell említenem, hogy a héten szerdán, amikor Pesten rendeltem, elkéstem az első szeméről, és nagy nyugodtan eszegetett ott a kapuba. Megkérdeztem, hogy ilyen nyugodtan vársz, nem aggódtál, hogy jövök-e, semmi telefon, semmi SMS, és az volt a válasz, hogy hát anyukám mondta, hogy az előadásra mindig későn érkező, úgyhogy legyek nyugodt. Na mondom, hagyományt meg kell törni, úgyhogy ma itt voltam időben. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te hamarabb megbocsátasz, mint mi tisztában lennénk a saját bűneinkkel. Te kész vagy bármikor fogadni újra és újra. Köszönjük azt, hogy ez a te szeretetednek a nagyság, amit mi nem tudunk megérteni. Segíts, hogy soha ne is értsük meg. És kérünk téged arra, hogy adjál nekünk készséget a megbocsátásra. Segíts megértenünk a te akaratodat ebben, légy jelen közöttünk. Jézusért kérünk. Amen. Hát mi szavaztátok meg? Harag és megbocsátás. Igazából örülök neki, mert az egyik kedvenc témám. Mindannyiunkat megbántottak már, kihasználtak, bántalmaztak, nyíltan vagy alattomosan. Amikor megbocsátásról van szó, akkor én mindig visszafele megyek. Ha valaki, a közöttetek levők, akik angolul tanulnak, a diákjainak szoktam ajánlani, mert délelőttönként a Vajda Péter gimnázium Szarvas gimnáziumában tanítok angolt, és ott szoktam mondani a gyerekeknek, hogy amikor fordítják az angolt, ha nagyon hosszú és komplex a mondat, akkor ne előről kezdjék, mint a magyarban, hanem hátulról. És higgyék el, amikor elkezdik a ponttól visszafele fordítani a szavakat, a végén összeáll a mondat. Persze úgy néznek rá, mintha nem magyarul, nem angolul, nem kínaiul beszélnek, de azért előbb-utóbb rájönnek, hogy bejön. Ugyanígy van ez a megbocsátással. Nem beszélhetünk addig megbocsátásról, amíg vissza nem nézzük, hogy most honnan jön ez? Onnan, hogy haragszunk. Na és itt szokták túlzottan leegyszerűsíteni a kérdést, mert azt mondják, hogy haragszunk, a harag az bűn, le van zárva, meg kell bocsátani. De miért haragszunk? Nem haragudva születünk. Miért haragszunk? És erre szoktam mondani, talán már vannak, akik ezt hallották tőlem, hogy a harag az olyan, mint a pitypangnak a feje. Megint pitypang, tudjátok, ez a kedvenc virágaim egyike. Levágod a pitypangnak a fejét, és holnapra újra nő. Mondtam nektek, asszály van, és a pitypang nő. Árvíz van, és a pitypang nő. Már mindent kigyomirtóztunk, és a pitypang nő. Ilyen a harag is. Akármit csinálsz, a harag újra és újra ott van, ha nem mész le a gyökerekig. És a haragnak a gyökere a fájdalom, a seb. Az, hogy valahogy beléd gázoltak, az, hogy áthágtak, az, hogy igazságtalanok voltak. Nagyon-nagyon sok ember jön hozzám haraggal. És ha én azzal kezdeném az egészet, hogy hát szüksége lenne megbocsátani, nehogy azt gondoljátok, hogy az első 10 percben ez nem derül ki. Kiderül az első 10 percben legtöbbször, hogy meg kéne bocsátani. De a harag megbocsátására, a harag feldolgozására, megbocsátására idő kell. És ez az első alapszabály, amit hagyvések most a kezdetén, a gondolataitokba, a szívetekbe, idő kell a megbocsátáshoz. Miért fontos a megbocsátás? Igen, mi keresztények nagyon gyorsan tudjuk a választ. Azért, mert bocsássál meg nem csak 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer. Azért, mert a mi atyánkban is az van, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És mondhatnám, le ne nyugodjék a napati haragotokkal. És szerintem ez az a kérdés, az a pszichológiai kérdés, amihez a keresztényeknek a legnagyobb százaléka legtöbbet tudná hozzászólni. Csak az a baj, hogy tévesen. Tévesen, mert amikor elkezdünk rohanni előre, akkor nagyon sok mindenről megfeledkezünk. Ezt is meg kell alapozni. Hadd emeljek ki néhány dolgot, hogy miért fontos a megbocsátás. Annak idején a professzoraim azt mondták nekünk, hogy ha bármikor azon kapjuk magunkat, hogy a pácienssel beszélgetünk, és érthetetlen okból fogva a terápia nem működik, kérdezzünk meg két dolgot. Ezt is mondtam már nektek. Két dolog közül valószínű egyről megfeledkeztünk, és nem ellenőriztük le. Az egyik a gyász, fel nem dolgozott gyász, a másik harag, megbocsátás kérdése. Meg vagyok győződve róla, hogy a diagnosztika kettes tengelyén szereplő személyiség zavarok 90%-a azért létezik, és azért fenntartott betegség, amit gyógyszerrel nem lehet kezelni, mert fel nem dolgozott harag létezik az illetők életében. És itt egy hatalmas tömeg emberről beszélek. Hatalmas számokról, hogyha számokban gondolkodnánk. A lelki gondozásban, az életben elakadást okoz a meg nem bocsájtás. Direkt nem azt mondom, hogy harag, mert az egyik nem feltétlenül ellentetje a másiknak. Ha nem bocsátottál meg, ha nem bocsájtasz meg, elakadhatsz te is, és én is. A szomatikus betegségeknek, azoknak a betegségeknek, amelyek igazából a gondolat és lelki világunkból kihat a testre, de testileg teljesen kimutatható betegségekről beszélek, tehát olyan, amit valóban orvosilag kell kezelni, nagyon nagy mennyisége szintén meg nem bocsájtásból fakad. A testünk is tönkre megy. Nem csak a személyiségünk, a lelkünk, az egyéniségünk. Hogy említsem meg többek között a depressziót, amiről sokszor beszélünk, de azért, mert állítom, hogy a keresztény gyülekezetekben ugyanannyi depressziós van, mint a gyülekezeteken kívül. Egyetlen egy különbség van. Ott szabad beszélni, itt nem illik. Depresszió az én megfogalmazásomban ilyen megtekintésből nagyon-nagyon sok esetben, nem minden esetben, de nem más, mint az, amikor megsebeztek, ez bennem ösztönös, egészséges haragot, agressziót vált ki, ez az agresszió pedig energia, és tudjátok, hogy én csak egyetlen egy dolgot tanultam meg fizikából, bár átmentem, az, hogy energia nem vész el. Azaz az energiát föl kéne dolgozni, kétfelé dolgozhatod fel. Kifele agresszióban, azt hívjuk heteroagressziónak, amikor másokat szadizol, vagy pedig befele, és mivel jó keresztények vagyunk, kit szadizunk? Magunkat? Persze. Tehát autoagresszió, azaz depresszió. Elindítunk egy önpusztító folyamatot. Ennyi. Nem mindig, tehát nem mert kihangsúlyoztam, nem minden depresszió ez. Jó? De nagyon nagy mértékben. Hú, ez nagyon félelmetes, hogy édesapám itt ül az első sorban. Eddig ott mindig hátul ült. Nem szabad volna felköszönteni születésnapra. Kérdétek el, beszélek, és mindig megakad rajta a tekintetem. Cenzúr, ne nézzem már, hogy napszemüveg nincsen valakinek kölcsön. Azért fel lehet nézni. Szorongásos megbetegedések. Annak idején, amikor elkezdtem tanulni a pszichológiát, arra gondoltam, hogy szorongásos megbetegedés, meg pánik, meg ilyenek, hagyjanak már ilyen nálunk Magyarországon, ugyan már. 80%. Na, nem, 85. Akik hozzám járnak, 85%. És az egyik alapja fel nem dolgozott harag, meg nem bocsájtás. és nem utolsó sorban valóban Isten parancsa. És mielőtt nagyon megriadtok, és beburkolóztok, és befagytok ettől a gondolattól, hogy azt mondtam, hogy Isten parancsa, hagyd mondjam azt, hogy ha eljuttok, nem majd, hanem remélem már ott vagytok, de aki még nincs ott, annak remélem, hogy majd eljuttok arra a pontra, amikor elkezdtek gyönyörködni az Istenben, tehát nem úgy tekinteni, mint egy közellenséget, aki csak határokat szab, amikor elkezdesz gyönyörködni az Istenben, akkor rájössz, hogy minden parancsa igazából tényleg értünk van. Tehát, hogyha egy kicsit úgy komolyabban átvizsgáljuk a parancsait, akkor rá lehet jönni arra, hogy képzétek-e, Isten tényleg jót akar. Döbbenetes, nem? Tényleg jót akar. Az, hogy mennyire tudunk megbocsátani, az először is ott kezdődik, hogy nagyon gyakran már maga az emlékezés fájdalommal jár. És akkor még el se kezdtük a munkát. A három tényezőt említenék meg, ami nagyon erősen közbejátszik ahhoz, hogy mennyire nehéz a megbocsátás. Megbocsátás nehézségi fokát meghatározza az, hogy milyen kapcsolatban állunk az illetővel. Na most, ha nekem a boltba valaki durván odaszól, az sokkal könnyebb megbocsátani és elengedni, mint amikor a testvérem szól oda. Megyek durvább példára, mert sajnos nekem a munkámban nagyon sok durva példa van. Mivel szexuálpszichológus is vagyok, sokat foglalkozok megerőszakolt nőkkel. Szinte lehetetlen, de lehetséges feldolgozni a traumát. De tudjátok, hogy mindig könnyebb akkor megbocsátani, amikor egy vadidegen tette, mint amikor egy nagybácsi. Vagy egy rokon. Vagy a szomszéd, akivel együtt játszottam. Az, hogy kire haragszol, és kinek kell megbocsátanod, nagyon nagy mértékben függ attól ennek a nehézségi foka, hogy milyen kapcsolatban vagy az illetővel. Hisz itt már a bizalom fokáról is szó van. Mindarról, amit eddig megéltél. Történelem van az életedben, ha egy közelebbi szeméről van szó. A második tényező az, hogy a bántás vagy a bántalmazás erőssége milyen nagy. Sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy azt mondjuk, hogy meg kell bocsátani, kész, minden egy kapta fára készült. Bocsáss meg, testvér, felejtsd el. Hát jó. Megbocsáthatom azt, hogy a kislányom felpróbálta az új cipőmet és kitörte a sarkát, de nem ugyanaz a tényező, mint amikor valamelyik barátnőm rendszeresen elárulja a legbelsőbb titkaimat. Erősségi fokozat. Nem mindegy, hogy mire mondom azt, hogy bocsáss meg. Teljesen más idő, teljesen más energia. És ugye ti is érzitek, sokkal több fájdalom az egyik, mint a másik. A harmadik ilyen tényező az, hogy a bántás vagy a bántalmazás időtartama milyen. Éveken át ismétlődő? Éveken át mondta neked esetleg az apád, hogy semmire való vagy? Hasztalan vagy? Belőled soha nem lesz senki? Éveken át mondta neked az anyád, hogy már nem bírom elviselni a képeket, mikor állsz már lábra? Szedd már össze magadat? Micsoda tutyi-mutyi alak vagy? Ha hallod egyszer a főnököttől, bedühödsz és három napig ezen filózol. Ha ügyesebb vagy, akkor csak kettőig. Ha olyan vagy, mint a fiam, akkor még be sem ment a fejedbe, hanem már ki is jött. De amikor ezt hallod 20 éven keresztül, reggeltől estig, reggel azzal költ, hogy megmondja, hogy mennyire senki vagy. Mikor hazajössz az iskolából, azt hallod, hogy már megint mit csináltál rosszul. És nincs egy szerető szava, csak az örökös kritikája és a lealacsonyítása. Nem lehet azt mondani, hogy ugyanolyan fokú a megbocsátás. Az egyik már belevéste magát az életedbe, a másik csak elrepült feletted. A megbocsátást nehezíti az időtartam hossza, a rendszeresség. Na és akkor én szeretem, tudjátok, mindig tabukkal kezdeni a dolgokat, és úgysem azzal fogom kezdeni, hogy hogyan bocsássál meg. Mindig félek ezt a témát fölhozni a pácienseimnek, hogy hát akkor meg kéne bocsátani. Azért, mert tudom, hogy az első reakciójuk ez, hogy ne, nem akarom hallani, nem akarok róla semmit hallani. Ne is közelítsél a kérdéssel. És én erre föl vagyok készül, és megmondom, hogy általában, ha lehet, 2-3 alkalomig fel se hozom ezt a témát. Mert amíg nem bíznak bennem, amíg nem érzik azt, hogy én tényleg jót akarok, és nem csak egy szent szöveget mondok nekik, amikhez már hozzászoktak, ez a baj, hogy hozzászoktak, és hozzászokunk, és nem értjük, hogy mit jelent az a szó, hogy megbocsátás, addig nincs értelme ezen dolgozni. Úgyhogy arra kérlek titeket most, hogy ha magatokba eszetekbe jutott valaki, akinek meg kéne bocsátani, most egy pillanatra még felejtsétek azt, hogy meg kell bocsátani. Az egyik legérdekesebb dolog az, hogy az emberek félnek megbocsátani. Megmondom miért. Jönnek a kérdések. Akkor el kell felejtenem. Akkor ki kell békülnöm? Akkor mondjam azt, hogy semmi nem történt. Akkor újra meg fog sebezni. És sorolják a félelmeket. Ezeket a félelmeket most átvesszük, jó? Ezek azokat, amiket úgy hívok, hogy tévhitek. Először is, most veszem elő az órámat. Gazdagok vagyunk még időben. A megbocsátás nem egy érzés. Lemostam a táblát.
Vizuális a kedvéért. És ma én írok. Azt mondják a tanítványaim, olvasható. Jó?
Tehát nem érzés. A megbocsátás nem egy érzés. Nem azt jelenti, hogy zokogó görcsöt fogsz kapni, hogy eltölt valami nagyon kellemes, szerelmes, meleg érzés. Nem azt jelenti, hogy lebegni fogsz a fellegek között. Nem. Egy érzés. Megbocsátás egy döntés. Egy elhatározás. És ide majd még visszatérünk. Ez egy tudatos cselekvés. Nem. Nem térünk vissza, most mondom el. Ha nem egy érzés,
hanem egy döntés,
akkor megmondom nektek, hogy mi a döntésnek és a megbocsátásnak az emők által összeszedett, legjobban hangzó definíció. Idegen szavon gondolkodtam. Meghatározás. A megbocsátás annyit jelent, hogy lemondok a bosszú jogáról. Ennyi. Lemondok a bosszú jogáról. Elengedem az adósságot. Nem egy érzés, egy döntés. Lemondok a bosszú jogáról. Elengedem az adósságot. És hogyha úgy könnyebb, akkor azt szoktam mondani, mondd azt, hogy Istenem, te intézd el helyettem. És tudjátok mi? Szabad ilyet mondani Istennek. Aki nem hiszi, olvass el Dávid 150 Zsoltárából 149-et. Végig erről szól. Végig erről szól. Perelj, Uram, pejlőimmel, harcolj én ellenségimmel. Én lemondok a bosszú jogáról. Én úgy döntök, hogy elengedem az adósságot. De jobban esne az a tudat, ha Uram, ezt te legalább annyit tudnék, hogy te majd elintézed, a te legjobb belátásod szerint. Nekünk van erre szükségünk. A megbocsátás nem elfelejtés. Isten minket emlékező aggyal teremtett. Megpróbálhatsz elfelejteni a múltból borzalmas emlékeket, de nem lehet. Nem lehet. Tudjátok, hogy az emlékezetet Isten tulajdonképpen ajándékba adta nekünk? Tudjátok, mennyi mindentől megóv minket? Vannak bizonyos betegségek, amelyeknek az egyik legnagyobb veszélye az, hogy nem emlékeznek. Autisztikus gyerekeknél látjuk. Nem emlékszik a veszélyre. Leesik a lépcsőről, össze-vissza töri magát, és hogyha engedjük, 3 perc múlva ugyanott áll. Megégeti magát a tűzben, és nem emlékszik rá, hogy a tűz éget. Az emlékezést Isten önvédelemre is adta. Az emlékezést önvédelemre is kaptuk. Az, hogy megbocsájtok, nem azt jelenti, hogy mindent elfelejtek, amit esetleg ellenem vétettél. Nem azt jelenti, hogy soha többet nem jut eszembe. Sőt, tudjátok, mit jelent? Megbocsátástól függetlenül újra és újra eszedbe fog jutni. Ezért nehéz a megbocsátás, mert ez egy folyamat. Újra és újra eszedbe jut. Legegyszerűbb az, amikor a kutya megharap. Nekem az öcsém, mikor első osztályos volt, 6 éves, azzal akarta meglepni édesanyámat a névnapján, hogy hazajön egyedül iskolából. Igen, nem? Csak útközben találkozott egy kuvasszal. A kuvaszt az utcabeli gyerekek szadiszták, és az öcsém kis vagány 6 éveseként rájuk szólt, hogy hagyják a kutyát békében, mert sajnálta a kutyát, hogy ott dobálták, és oda mentek simogatni. Senki nem érte mai napig, hogy hogy jött haza széttépett arccal. Napokig nem tudtuk, hogy megmarad-e a szeme. Élethalál között volt 2 vagy 3 napig. Az csoda, hogy semmi maradandó nyoma nem maradt, akkor egy különlegesen jó orvos volt ügyeletben. Tudjátok, hogy azóta akárhányszor kuvaszt látok, eszembe jut? Eddig nem is velem történt. És hiszitek vagy nem, nagyon jó, mert amikor kutyát kerestem, nem kuvaszt lettem. A megbocsátás nem felejtés. És hagyd mondjam azt, a megbocsátásban nyugodtan benne lehet az, hogy nem felejtem el. Ezt még most talán nem értitek, de még ezt később kifejtem, nem szeretnék előre menni hirtelen. Ellenben megtanulhatunk élni ezekkel az emlékekkel. Megtanulhatunk élni, hogy hogyan kontrolláljuk az emlékeinket, az emlékeink hatását az életünkre. Sőt, erényeinké is formálhatjuk. Azt mondtam, hogy Isten emlékezést önvédelemnek használja és adja. Csak így vagy képes megóvni önmagadat, ha emlékezel. Én nekem, ha jön hozzám valaki, akinek a kollégája megerőszakolt a munkahelyén, és azon gondolkozik, hogy elmegy onnan arról a munkahelyről, nem fogom azt mondani, hogy felejtsd el és menj vissza. Azt fogom neki mondani, hogy ne felejtsd el, és kerüld nagy évbe, még addig is, amíg a felmondási időd le nem jár. Inteni fogom és óvni, hogy aki megbántotta, ne menjen vissza. De nem csak ilyen szélsőséges esetekben. ha téged valaki rendszeresen bántalmaz, rendszeresen a lelkedet tiporja, akkor kerüljed. Ne felejtsd el, hogy ő az, akitől óvakodni kell. A megbocsátás nem megmagyarázás. Megbocsátás nem azt jelenti, hogy én megmagyarázom, hogy miért tehette ezt. A megbocsátás nem azt jelenti, szóljatok, ha valamit rosszul írok föl. Ha az, hogy én megbocsátok, az nem egyenlő azzal, hogy nekem le kell ülni, és meg kell indokolnom, és meg kell értenem, hogy miért tette ezt a bűnt, miért követte el. Ez egy nagyon nagy tévhit. Nekem nem mondja senki, hogy a bűnt meg lehet magyarázni. Ha ellenem vétettek, akkor bűnt követtek el. Akkor mi miért követeljük egymástól azt, hogy a bűnt megmagyarázzuk? Értitek itt a logikai menetet? Miért kell a bűnt megmagyarázni? Miért egyenlő nálunk az, hogy ha megbocsátok, akkor meg is magyarázom a vétkét? Miért kell nekem, aki ellen vétettek, együtt éreznem azt, hogy ő benne miért is volt hajlam a bűnre? Vétett ellenem és felelős a cselekedeteért ugyanúgy, mint ahogy én is felelős vagyok a cselekedeteimért. Nem megmagyarázás. Nem azt jelenti, hogy mostantól fogva egyetértek vele, hogy jól tette. Nem azt jelenti, hogy hát megértem, mert szegény, milyen nehéz gyerekkora volt. Na és? Ezért kellett pokollá tenni az én gyerekkoromat is? Hát szegény, egyetértek vele, megértem, hogy ilyen gonoszkodó, megértem, hogy ennyit bánt engem, mert hát végül is nagyon nehéz helyzetben van most az életében. És kit érdekel? Valamilyen szinten ez az egy dolog, ez az a dolog, ami legtöbbször kihoz a sodromból. Most már látom, van, akinek leesett a tantusz, hogy nem egy dolog, sajnos. Amikor nekem azt magyarázzák az emberek, hogy hát akkor most meg kell értenem, szegény, elfogadható. És tudjátok, mi az érdekes? Mondtam, hogy nekem a pácienseim többsége nem hívő, nem keresztény. És ők ezt sokkal egészségesebben dolgozzák fel. Ők határozottan ott állnak, és azt mondják, hogy igen, vétett ellenem, ez bűn volt, ez vétek volt, ez rossz volt, ezt nem szabadott volna megtennie. Míg mi, keresztények, tudjátok, honnan lehet tudni, hogy egy keresztény ül velem szembe? Hát, igen, testvér, kifosztott és tönkretette a cégemet, de hát elfogadom, megértem én ezt. Olyan nehéz gyerekkora volt, és hát éppen most a testvére is rákba szenved, megértem, elfogadom. Miért? Miért hajtjuk mi keresztények megbocsátás címén a fejünket így le, és azt mondjuk, Giotin, gyere! Miért? Isten a megbocsátást önvédelemre adta, nem pedig önfeláldozásra. A megbocsátás nem egyenlő a kibéküléssel. Húha! Ajaj!
Azt mondtam, nem kibékülés.
Lehet kibékülés. Az a teljes, az a legszebb, az a legcsodálatosabb. Azért hagyd mondjam azt, kibékülés után is nagyon sok feldolgozni maró marad. És néha egy életbe telik. Sok házas pár jön el hozzám, akik egymást megcsalták kölcsönösen. legnagyobb örömöm, amikor visszavonják a vállópert. Köszönöm. Legnagyobb örömöm, amikor látom, hogy újra szeretik egymást. És mindig izgulok értük. Tudjátok miért? Mert megbocsátottak, mert kibékültek, mert újra kezdtek. Van egy nagyon furcsa dolog. Az emlékek újra előjönnek. Újra előjönnek az emlékek, újra előjönnek a fájdalmak, előjön a bizalmatlanság, és mindent lehet előről kezdeni. És ezért már is írhatod le a következő pontot, nem egy pillanat műve. Nem egyszerű. Még visszamennék a kibéküléshez. Egy kicsit túl szimplifikálom a dolgot nektek, jó? Tudjátok, itt előadás után szoktak jönni ide hozzám, szoktatok ide jönni ilyen-olyan kérdéssel, gondolattal. Feltételezzük, hogy te már régóta vársz arra, hogy ide gyere hozzám, és hát gondolod, hogy ma van az utolsó alkalom, hát most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok, igaz? És azt mondod, hogy hát nekem ezt meg kéne beszélni emőkével. Na, oda megyek hozzá, de hát mit is csinálja? Hát azért, hogy oda menjek hozzá. Úgy egyszerűen nem megy valahogy ezt a belső kezdő görcsömet le kéne győzni. Hát oda mész hozzám, és úgy óvatlanul, véletlenül rálépsz a lábamra, hogy jaj, bocsánat. De akkor itt már meg is törted a csendet, és lehet beszélni. Ez nagyon jó levezetése a feszültségnek. Hát én erre azt mondom neked, hogy semmi nem történt. Mondjad, miről van szó, miben segíthetek. És egyszeri alkalom, pillanat műve, jött, ment, könnyű megbocsátani, nem is fájt nagyon. De feltételezzük, hogy te már az első alkalommal odajöttél hozzám, és jön a második alkalom. És második alkalom odajössz, és hát én mit sem emlékezek, annyi embert látok, annyival beszélek, és megint a lábomra lépszem, a múltkor úgy bevált, és azt mondod, hogy jaj, bocsánat, és mondom, hogy semmi nem történt. És akkor eszembe jut, hogy hoppá, múltkor is ő volt az, aki a lábomra lépett. De hát semmi nem történt, kétszer is megtörténhet. Harmadszorra jössz, azért bocsánat, Isten adott nekem emlékezetet, emlékeztek? Hát itt jön az önvédelem, ránézek, és azt mondom, kétszer a lábomra lépett, és ma tűsarkú cipőben van. És megfordul bennem az, hogy tudod mit? Maradjál ott, és mondjad, de te jönnél közelebb, mert hogy hát nem akarod, hogy mindenki hallja, vagy hát szeretnél közelebb kerülni, egy olyan bensőséges dolgot szeretnél megosztani. És én félrehúzok, és azt mondom, tudod mit? Gyere arrébb, de közelebb ne gyere. Tehát lépés távolságunk kívül. Megbocsátottam neked? Semmi baj, megbocsátottam. Csak tudod mi? Olyan szintre nem akarok kibékülni veled, hogy belegyere a határaimon belül, a buborékomat kilukasz, és rálépj a szávamra. Önvédelem. Mondtam, kicsit leszimplifikálva a dolgot, de ezt nap mint nap csináljuk, apró dolgokba. Akkor mi nem csináljuk a nagy dologba? Tudjátok, mi a tragédia? Az, hogy mi visszaküldünk embereket a pokolba, a földi pokolba, megbocsátás színén. Mondok nektek egy példát, valóság és közvetlen ismerősömmel történt. Engedélyt kértem tőle, hogy elmondhassam. Volt egy férfi, aki különböző bűnügyi okokból börtönbe került. Ott maradt a felesége és több gyermeke, talán 2 vagy 3. Valaki, aki egy nagyon csodálatos keresztény hívő ember volt, ismertem személyesen, és nagyon szerettem. Meggyőzte a családot, hogy amikor a férfi szabadul, akkor akkor fogadják vissza a megbocsátásra hivatkozva. Bár nagyon sokat vétett a család ellen. A család visszafogadta, és a férfi az egész családot kiirtotta. Ez a hívő ember valószínű, hogy egy életen át nem tudta feldolgozni. És tudjátok, ez rendszeresen újra és újra megtörténik. Tudjátok, hogy míg a világ, Magyarország elkezdett a világpolitika, tehát a kinti politika elkezdett harcolni a családon belüli bántalmazás ellen. Mondtam nektek már, hallottátok tőlem, addig én nem hallottam még se a katolikus, se a református, se az evangélikus, se a baptista, se egyik szabad keresztény felekezetet se, hogy állást foglalt volna ebben a kérdésben. Én megmondom nektek miért. Nem tudnak mit kezdeni a megbocsátás tételével. És hadd kérdezelek meg téged, szerinted mi a megbocsátás? Visszaküldeni? Nem feltétlenül kibékülés a megbocsátás. Míg Jézus a megbocsátást életért ajánlotta fel, Isten azért parancsolta nekünk a megbocsátást, hogy életünk legyen, addig mi emberek olyan dogmákat és olyan tanokat alkottunk belőle, hogy rabbá leszünk és áldozatokká. Isten pedig gyűlöli az ember áldozatot. Elmondom még egyszer. Isten gyűlöli az ember áldozatot. Függetlenül attól, hogy milyen cégtábla és milyen neon felirat áll az ember áldozat felett. Nem. Nem mindig egyenlő az önfeláldozással, a kibéküléssel, a megbocsátás. Ajándék és csoda, ha igen, de nem mindig. A megbocsátás nem a másik érdekében történik.
Úgy mondom, a megbocsátás nem a másikért van. Azt mondtam, hogy nem egyszerű, nem egyszerű a megbocsátás. Az előzőnél, az ötödik pontnál azt mondtam, hogy nem egyszerű, és odaírtam most mellé azt, hanem azt, hogy folyamat. Megbocsátás az, amit újra és újra elő kell venni, újra és újra emlékezünk. Ezt csak úgy most még utólag visszamentem, és láttam a saját jegyzeteimet, hogy hiányosoltam. Köszi szépen. A megbocsátás nem a másikért van. Ezt már egy kicsit említettem nektek, és újra megemlíteném. Mi nagyon nagy tévhitbe hiszünk, élünk, amikor azt hiszük, hogy hát ha én megbocsájtok, ezt szokták mondani, én bocsássak meg, ő vétett ellene, és én bocsássak meg neki, én tegyek jót vele. Totális felháborodás. És erre szoktam mondani, hogy igen, ekkora fejük, és jogosan, mert nem értik. Nem vele teszel jót, kérdezek tőled valamit. Ha most te valakire haragszol, de ha te nem haragudnál, mert olyan boldog ember vagy, és olyan békességben és szabadságban élő ember, az nagyszerű, akkor keresd magadnak valakit az emlékezetedből, aki haragszik. És fölteszem a kérdést. Szabad ember? A lelkében szabad ember? És ki szenved többet? Az, akire haragszik, vagy ő? Van egy gyanú? Tudjátok, mi a borzasztó a nem megbocsátásban? Az, hogy én dühöngök, én járom a várost és pletykálok, én vagyok az, aki felháborodva mindenkivel közlöm, hogyha te tudnád, hogy ő micsoda nagy kuka, és ő megy az üzlet, profitál,
Jól él, barátnője van. Nem is akármilyen.
Akkor hogy lehet?
És azt mondom neked, hogy bocsáss meg, és azt hiszed, hogy vele teszel jót.
Neki nem ártasz a haragoddal. A megbocsátás értem van, a megbocsátás érted van. Egyetlen egy ember szenved igazából legjobban a nem megbocsátástól. Az, aki haragszik.
Na meg a környezete. Volt már ilyen tanárotok? Volt már ilyen főnökötök, aki mindenkire haragszik? És rokonotok? Aki az egész világot gyűlöli, és mindenkire dühös? Ó, erre írták azt az éneket, hogy Krisztus kegyelmez. És emlékeztek, mit mondtam egyszer a páciensemről? Az, aki elnézés azoktól, akik már betéve tudják ezt a szöveget. Egyik legeslegelső páciensem volt az, aki mikor eljött hozzám, és én még fiatal kezdő gyakornok első páciensként reszkedtem, mert nem tudok semmit, csak empátiát, és most mit mondjak neki? És erre a főnökség közli velem, hogy Emőke, úgy üljél, hogy az ajtó fele bármikor ki tudjál menni. Emőke, itt az asztal alatt, ha meghúzod ezt a zsinort, akkor beszólal a riasztó, és jövünk. És Emőke, ha esetleg kellene, tartsad magadnál, és idadják a kis könyvsprét, ilyen sprét, hogy ha nagyon agresszívé válna, és akkor gondolkodsz, hogy és ez ki lesz? Mondták, ó, csak egy olyan nő, akire az egész három falu lesz érte hálás, ha kikezeled. És valóban az én páciensem bejött, és még mielőtt bejött volna, már üvöltött az ajtóba, kezeit kitárva, hatalmasakat gesztikulálva, majd belevágta magát az általa kiválasztott kanapé kellős közepére, és 45 percen keresztül ordított. És én arra gondoltam, hogy hol tűzhetnék be egy empátiát. És eljött következő alkalommal, akkor talán már egy vagy két empátiát tudtam adni. És eljött az idő, amikor rám nézett, és azt mondta, Emőke, megértettem. Itt jön a kedvenc mondatom a megbocsátásról. Ez törvényvédve enyém. Emőke, megértettem, hogy a megbocsátás is a harag az olyan, mint amikor én iszom a mérgezett poharat, és arra várok, hogy a másik halljon meg. Ez a harag. Tedd le a mérgezett poharat. Te leszel beteg. A te személyiséged szenved csorbát. A te lelked kérgesedik el. Tedd le a mérgezett poharat. Nem kell elfelejtened. Nem kell megmagyaráznod. Nem kell kibékülnöd. És nem a másikért van. Tudjátok, mi a csodálatos ebbe az egészbe? Az, hogyha így végignézitek, akkor már a megbocsátás egy egész biztonságos valami, nem? Az elején azt mondtam, hogy mindenki fél. Miért? Mert az a szó, hogy megbocsátás, az emberek számára azt jelenti, hogy ki vagyok téve egy újabb veszélynek, egy újabb sebzésnek. De ha ezt így átnézed, akkor látod, hogy Isten ezt eleve úgy engedi és úgy alkotta, hogy ez egy biztonságos terület. És ne felejtsd, Isten azért jött, hogy bekötözze a sebeket. Nem pedig az, hogy kitárja, hogy itt sebezzétek. Ha a megbocsátásról beszélünk, és azt mondtam, hogy ez egy folyamat, ami újra és újra kezdődik előről. Tudod, néha csak kapsz egy telefonhívást. És a telefonhívásra minden eszedbe jut. Már azt hiszed, hogy egészen jól vagy. Már mindent feldolgoztál, mindent elengedtél. Már nem fűt a harag. És jön egy telefonhívás. És meghallod azt az egy mondatot.
azt az egyet.
Talán csak annyit, hogy de hülye vagy.
És te tudod, hogy e mögött, a mondat mögött mennyi minden ott van. Mert számodra ez csak az olvasmány kezdete. Tudod nagyon jól, hogy utána jön a regény.
És akkor mi lesz? Kezdheted az egészet előről. Igen, ez a megbocsátás.
Ezt jelenti az, hogy amikor már azt hiszed, hogy vége, akkor egy emlék, egy hang, egy telefonhívás. Egy reklám a tévébe. Ki tudja mi? Valami emlékeztet. És megint kezdődhet a megbocsátás újra. Egy folyamat. És néha igen, egy életen át tart. Két dolgot szeretnék kiemelni. Végig úgy beszéltem, hogy bocsáss meg a másiknak. Te meg tudsz bocsátani magadnak is? Magadnak meg tudsz bocsátani? Vagy egy életen át vezekelsz? A témát nem felhozva, de elárulom nektek, hogy a múlt héten valaki sárba taposott. Két napig nem bírtam a bajna sírást. Kivéve akkor, amikor embert láttam. Lefeküdtem, és megint előjött az egész. Ma reggel konfrontáltam, bementem az irodájába, és beszélgettem vele. Nagyon etikus volt az illető. Azt mondta nekem, nem ő kell, ez az én hibám. Én vétkeztem. Bocsáss meg, ne haragudj. Tudjátok, akkor, amikor azt mondta, hogy Emőke, én hibám, vétkeztem ellened, tényleg nagyon rosszul tettem, nem voltam tisztában, hogy mit csinálok. Valahol úgy egy bizonyos szinten kiengesztelve, kielégítve éreztem magamat. Nem mondom, hogy feldolgoztam a traumát, mert trauma volt. De úgy viszonylag egészen jól voltam. Kb. Egy fél órát voltam az irodájában. Amikor már 16-szorra mondta azt, hogy bocsáss meg, ne haragudj, akkor jöttem rá, hogy ő elakadt. Most nem én akadtam el. Ő akadt el. Ránéztem, és azt mondtam, te figyelj már, többet már ne kérjél már bocsánatot. Tudjátok miért? Bennem alakult ki egy a pszichológus felébredt, és azt mondta neki, most már ne kezdj el vezekelni, elég. Megbocsátottam, megpróbálom túltenni magam, megpróbálom földolgozni. Kiegyeztünk, megállapodtunk, menjünk tovább. Rám nézett, és nem értette. És újra el kellett mondanom, figyelj, most már vezekelsz, nekem nem kell vezekelned, sőt, Istennek se kell vezekelned. Ha megbánod bűneited, Isten azt mondja, hátam mögé vettem őket, és meg nem emlékezem róluk. Isten nem olyan, mint mi. Szerintem Isten a bűn tekintetével demenciája van. Emlékezett romlást jelent a demencia. Isten nem emlékezik. De mi néha olyan sokáig vezekelünk, hogy rámegy az életünk. Tudjátok, milyen borzasztó az, amikor látok embereket, akik emlékeznek arra, hogy fiatal koromban emlékszem, amikor nagyon megbántottam a feleségemet. És összetört miatta lelkileg. Bocsánatot kértem, csak egy baj van. Azóta én magam a saját vezekelésemmel váltottam át a kapcsolatot. Tudjátok mibe? Egy zsarnoki kapcsolattá. Én vezekelek, és a feleségem azért az egy megbántásért állandóan bedobja nekem, hogy aha, emlékszünk még mi volt, amikor 21 évesek voltunk. Igaz, hogy már 63 vagyok, de nem baj. Ha te magadnak nem tudsz megbocsátani, te magad annak is áldozata leszel. Zsarnoki kapcsolatokba fogsz belekerülni, ahol bármikor manipulálható vagy. Bocsáss meg magadnak. És hagyd legyek még egy kicsit arrogáns. Ha egyszer oda mentél Istenhez, bocsánatot kértél, Biblia szerint ő egyszeri kérésre is megbocsát. Ki vagy te az Istenhez képest, hogy 30 év múlva se bocsáss meg magadnak? És tudjátok, hogy mi ezt nagyon ügyesen csináljuk? Éveken, évtizedeken és egy életen át. Engedd már el a saját bűneidet. Engedd el. Ezt megvárjuk. De csak azért, mert olyan jó hangja volt. A sátánnak az egyik legjobb eszköze, tudod mi? Az, hogy emlékeztet a bűneidre. Tudod miért? Mert a bűn eltávolít Istentől. És ha te emlékszel arra, hogy egyszer eltávolodtál az Istentől, a reménység szerint ott is maradsz. Nagyon jó manipuláció. Tehát azért nehogy azt higgyétek, hogy a sátán egy gagyi gyerek. Azért van sütni valója. És mindig látszólag úgy jön, nézzétek meg a Biblia, hogy jön mindig. Isten szavával. Vagy legalábbis úgy tűnik, mintha Isten szava volna. Édenkert, nem azt mondta az Isten, hogy de nem ehetsz? Persze, azt mondta, csak nem pontosan úgy, ahogy te mondod. És mit mondott Jézus megkísértésénél? Megvan írva. Ja, hát persze, hogy megvan írva, csak nem pontosan úgy, ahogy te mondod. És jön a te életedbe, vétkeztél. Csak elfelejti folytatni. De nekem már az Isten megbocsátott. Ne dőljetek már bennek. Engedjétek el önmagatokért a saját vétkeiket. Tedd le az Istennél, mondd az Istenem, itt hagyom, kész, vége, lezártam. Egyszer voltam egy gyakorlaton, egyik professzorom, akinek a nagyon nagy hatással volt a munkámra, ő volt az a professzor, aki a pszichológia és a lelki dolgok összehozását, a keresztény hitnek a gyakorlatát próbálta összhangba hozni nálunk. És egyszer egy ilyen gyakorlaton kivittek minket egy tanyára. És ezen a tanyán az volt a feladat, hogy többek között az egyik feladat, hogy adtak nekünk egy nagyon-nagyon hosszú, tehát olyan két és fél méteres textil, fehér textil darabot. Tehát egy ilyen hosszú fehér szalagot, vászonszalagot képzeljetek el. És azt mondták, hogy most vonuljatok félre, és Isten előtt az összes létező bűnöteket, ami eszetekbe jut, mindent írjatok rá. Mindent. És kaptunk rá egy másfél órát. Na most az bőven elég a bűneidről gondolkodni. Bocsánat, de esti imádságra gondolok. El szoktam másfél óra hosszat habzsolni Istennek, hogy milyen vétkeket követtem el. De hát ott kaptunk időt meditálásra, azt mondták, hogy de mindent írjatok rá. Mindent. Töltsétek be a két és fél métert. És képzeljétek el, a többség be tudta tölteni a két és fél métert. Tudjátok, mi az két és fél méter hosszú szalagot teleírni a bűneiddel? Ja, listaszerűen kellett felírni. Listaszerűen, két és fél méter. És mikor ennek vége volt, tudjátok, összegyűltünk, és azt mondta, hogy ezen a tanyán volt egy hatalmas tákolt ronda kereszt. A professzoraim tákolták. Hatalmas keresztet, akkor körülbelül, mintha itt végig a plafonig érne. Egy otromba, ronda kinézetű kereszt. Semmi szép nem volt benne. Elég valóságos volt.
És azt mondták, hogy akkor most oda vigyétek, tegyétek le. Megdöbbentő volt a lélektani hatás, amikor veszem a bűneimet, és oda viszem a kereszthez, és leteszem, és azt mondom, ott hagytam. És ez volt a következő tétel. Senki nem mehet vissza azokat fölvenni. Ezt jelenti azt, hogy leteszed a keresztnél a bűneidet. Ezt jelenti az Isten megbocsátása, és az, hogy te nem mész vissza fölvenni, ezt jelenti az, hogy megbocsátok önmagadnak. Mit mondtam az elején? Mi a megbocsátás? Elengedem a tartozást. Engedd el saját tartozásodat. Hagyd ott. Tudjátok, nagyon sokszor azért ragaszkodunk a bűneinkhez, mert nem tudjuk, hogy mit csinálnánk akkor, ha ők nem lennének. Kérj a fantáziát Istentől az alkotásra. Mert a bűneiddel felett siránkozni, és azokért vezekelni egy életen át, az nem alkotás. Azt mondtam, két dolgot említenék. Egyik az, hogy bocsáss meg önmagadnak. És mielőtt a következőt megemlítem, szeretném kihangsúlyozni. Isten tökéletes. Soha semmi vétket nem követett el. Jézus bár teljesen ember volt, és teljesen Isten volt, kivéve a bűnt. Jézus soha nem vétkezett, sem testében, sem gondolatában. Teljesen ember volt, kivéve a bűnt. És ezek után szeretném mondani, bocsáss meg Istennek. Tudjátok, nagyon sokszor abba a tévhídbe esünk mi keresztények, hogy mi elképzeljük, mert azt halljuk, hogy az Isten mindenható, az Isten meghallgatja a kéréseinket. Az Isten ott van életünkben, kérjetek és adatik, zörgessetek és megnyittatik, keressetek és találtok. És ezt halljuk reggeltől estig, ezt hirdetjük, hisz maga Jézus is mondta, ő mondta. És utána jön a csalódás, Istenem, de kértem, és mégis tönkrement a házasságom. Istenem, könyörögtem, és mégis elvesztettem a gyermekem. És igen, keresztények is válnak, keresztények is lesznek depressziósak, keresztények, férfiak is szenvednek rákban, és keresztény anyák is halnak meg szülésben. Igen, a keresztényeket is megerőszakolják, és a keresztényeket is kirúgják a munkahelyükről. És ilyenkor jön bennünk a kérdés, hol voltál, Istenem? Te azt mondtad, hogy itt leszel. Én imádkoztam. Egész gyülekezet imádkozott velem. Egész ima közösség imádkozott velem. És felmerülnek a kérdéseink az Istennel szembe. És tudjátok mit? Nem merjük megkérdezni. Én biztatnálok, kérdezd meg az Istent. Kérdezd meg. Menj oda Istenhez, és kérdezd meg, hol voltál? Miért engedted? Meddig még, Uram? Mit gondolsz, jobb nem kérdezte? Háromnegyed része jobb könyvének erről szól. Dávid nem kérdezi? A Biblia valóságról szól, mi csak elfelejtjük valósan értelmezni. Teljesen emberi könyv. Nekünk szól. Csak annyira elfelejtjük, annyira beburkoljuk a saját magunk által megteremtett legbiztonságosabb dogmákba, hogy elfelejtjük azt, hogy Isten egyet szeretne. Azt, amit egy igazi szülő szeretne. Azt, hogy oda menjünk, és azt mondjuk, apám, atyám,
Én így érzek.
Sajnos többször történik meg, mint ahogy szeretném, hogy fáradt vagyok, és rohanok haza munkából, és nekilátok főzni, és főzés közben jönnek a gyerekek sorba mondani, hogy melyiknek hogy sikerült a verseny, meg a töridoga, meg a nem tudom mi sorba. Mindegyiknek van valamie. Az a poén, hogy amikor a három felsős jön panaszkodni, akkor a két kicsi azt mondja, hogy hó, nehogy már lemaradjunk a buliból, és ők is jönnek a konyhába, és akarják mondani, hogy nekük mi volt, és mikor már nincs mit mondani, akkor kitalálják, hogy mi lehetne még rossz az életbe. Nagyon ügyesen űzik ezt. Néha úgy nevetek rajtuk, mert igazából mi ugyanezt csináljuk. És tudjátok, nagyon sokszor a fáradtságtól, vagy egyszerűen csak a leterheltségtől, hogy mennyi mindent kell még intéznem, meg ott a kapkodástól, hogy időben elkészüljön a vacsora, azt mondom nekik, hogy gyerekek, majd később. És olyan jó, hogy időnként a gyerekeim azt merik mondani, hogy édesanya, de mikor lesz az a később? Múltkor is azt mondtad, hogy meghallgatsz, és nem hallgattál meg, mert rohantál. Én egy egyszerű ember vagyok. Békés Szent Andráson. Senki földje helyett a világ közepén. Ezt azért mondtam, mert soha nem tudod, hogy kihallgatja a... Manipuláció! Majd azt mondta, hogy senki földje, de tudjuk, hogy a világ közepe. Tehát Békés Szent Andráson, aki hallgatja a nyugi, szerintem a világ közepe. És akkor hagyd mondjam azt, hogy valóban egy nagyon kicsi porszemnél is kisebb valaki vagyok. És mégis engedem, hogy a gyerekem oda jöjjön, és azt mondja, hogy miért? És mikor? És meddig? És amikor a gyerekem így kérdezi, jön oda hozzám a borikám, nekem meg se fordul a fejembe, hogy én rá dühös legyek. Mert őszinte, mert hozzám beszél. Mert tudom, hogy engem keres. Engem akar megérteni. A mi kapcsolatunkat akarja erősíteni. Sőt, tudjátok mit? Ilyenkor érzem őket igazán közel magamhoz. És hálás vagyok minden ilyen agyalágyult kérdésükért, hogy mikor. Nekem agyalágyult. Mert én tudom, hogy mikor. Nekik nem, mert számukra érthetetlen. Én tudom, hogy két nap múlva a szünidő, és akkor kikapcsoljuk a mobilt, és nincsen több senki, nem létezik, nem vagyok hívható. De ők nem tudják, ők csak annyit tudják, hogy ma van kérdésem, ma nem sikerült a töri, tegnap ez volt a versenyen, holnap ebből írok újra. Ők csak ennyit tudnak, a maguk világát. És akkor mi feltételezzük, hogy Istenhez nem szabad oda menni. Miért? Nem őke nagyobb, mint az Isten? És nem mondd, hogy te kevesebb lennél. És nem mondd, hogy még nincs ebben a világban milliónyi szülő, aki bármikor tártkarokkal várná a gyerekét, hogy elmondhassa, hogy megkérdezhesse, hogy mi baja van, hogy milyen kérdés van, hogy mit nem ért a kapcsolatukba. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben. Most ezt csak mondjátok, vasárnapról vasárnapra, vagy el is hiszitek. Kérdezd meg az Istent, hogy utána le tud tenni a haragodat. Hogy utána el tud engedni a haragodat. Hogy utána felszabaduljon a lelked. Ezt jelenti az, hogy megbocsátok az Istennek. Nem azért, mert vétett, hanem azért, mert számomra felfoghatatlan, számomra érthetetlen, és számomra ellentmondásos. Igen, amikor ott ültem a barátnőm ágyán, aki haldoklott, és tudtam, úgy hívtak ki, hogy most már ez az utolsó órája. Még mindig imádkoztam érte, emőke az, aki soha nem adja fel. És mikor bejelentették a halál beálltát, nem értettem.
Nem értettem. Mert annyira hittem, hát én hittem, hát biztos, most jön majd a csoda, most, várjatok. Én mindig így állok ott. És nem jött a csoda. És még másnap is vártam a telefont, hogy azt mondják, hogy de, történt csoda. És amikor a nővérem meghalt, ugyanígy vártam a hívást, hogy csoda. És ugyanígy vártam nagymamámnál, és nagyapámnál, és keresztanyámnál, és sorban minden barátnőmnél, mert sajnos többet vesztettem el, mint az átlag. És ezek után, gondoljátok, hogy én azt mondtam, hogy oké, Istenem, te így gondoltad, minden rendben? Én is feleltem az Istennel. És nagyon sokszor ma is felteszem a kérdést, Uram, ezt te komolyan gondolod? Vagy mikor mondod már azt, hogy elég volt, szenvedtél eleget? Mit gondoltok, én nem teszem fel az Istennek a kérdést? Mondtam nektek, olyat nem hirdetek, amit nem élek át, mert abban nem hiszek. Hányszor és hányszor megyek Istenre és kérdezem meg, Uram, szerinted nem vagyok még elég nemes? Mert hát a küzdelem nemesít. Már olyan nemesnek érzem magam. És higgyétek el, néha abszolút nem értem. Mondtam már nekem, én már nagyon fényesnek és nagyon nemesnek érzem magam. Én már szerintem királyi krónorán drágakő vagyok, most már leállhat az edzéssel. És nem értem, hogy miért nem áll le. És itt jön a hit. Az, amikor azt mondom, oké, elengedem a haragomat, nem jó kedve. Mert azt mondtam az elején, hogy ez nem egy érzés. Egyáltalán nem jó kedvel, egyszerűen csak egy döntéssel. Egyszerűen csak annyit mondok, Istenem, a veled való kapcsolatom nekem ér annyit, hogy nem akarok eltávolodni tőled. Ez a megbocsátás. Egy döntés, egy elhatározás. Tudjátok, mi az Istenen is tudunk bosszút állni. Úgy, ahogy egymással bánunk, ahogy tönkretesszük a körülöttünk levők életét, keserűségünkbe. Úgy, ahogy tönkretesszük a saját életünket. Szerinted az Istennek az nem bosszú, mikor látja, hogy a saját alkotása önmagát pusztítja? Nem mondom meg, hogy melyik gyerekemmel történt, mert félek, hogy ráhallgatnak. Cipőt vettem, azt elárulom, hogy látj, de hál' Istennek három van belőle. Cipőt vettem valamelyik lányomnak, és utána mondtam neki, hogy Szili, próbáld már föl, nézzük meg, hogy nézel ki. És fölpróbálta ezzel a szoknyával, fölpróbálta azzal, nézegette magát a tükörbe, és láttam, hogy gyögyörködik magába. És mint anya úgy egyre inkább kívülről észre, és azt mondtam, hogy fú, hát ezt a cipőt már hamarabb is megvehettem volna. Jó volt látni a gyerekemet, aki élvezi az életet. Értitek? Isten valahogy így szeretne minket látni. És akkor jött a fordulat. Nekem prédikáció volt. Ez a drága lányom megállt a tükör előtt, kitárta a kezét, és azt mondta, imádom magamat. Tudjátok, milyen melegség töltöttem? A lányom imádja magát. Na végre egy... Majdnem elmondtam, hogy hány éves. Aki szereti önmagát, sőt, imádja önmagát. Átöleltem és azt mondtam neki. Tudod, szívem, Istennek ez volt a legnagyobb dicsőítő ének ma. Értitek, miről beszélek? Az alkotó gyönyörködni szeretne alkotásával. Ne rombold magad tovább. Engedd el az Isten iránti haragodat. Nem, sok mindenre nincs válasz. Nincsenek válaszok arra, hogy miért szenvedünk. És a miért általában csak miértet szül. Nagyon sokszor egyetlen válasz van. Letenni Isten előtt a keresztnél, és tovább menni. Ennyi. Nincs magyarázat. Legtöbb emberi szenvedésre nincs magyarázat. De engedd, hogy Isten gyönyörködjön benned. És akkor menjünk arra, ez az órának szólt, hogyan bocsássuk meg. Azt mondtam, az nem egy érzés, hanem egy döntés. Első pont, döntsd el. Döntsd el, ha csak egy kicsit logikusnak találtad, amit ma elmondtam. Ha csak egy icipicit vonzónak találtad, amit elmondtam. Határozd el, döntsd el, hogy meg akarsz bocsátani, és megbocsátasz. Nem fog melegséggel eltölteni, nem fogsz padlóra esni és zokogni. Semmi különösebb érzelmi jelenet nem lesz ezután. Megmondom, mi lesz. Jót fogsz aludni. Nálam az egy nagy dolog. Jót fogsz aludni. Békességgel fogsz menni az utadon. Nem melegséggel, csak békességgel. A megbocsátás egy tény, egy döntés, egy elhatározás. Elengedem a bosszú jogát. És tudjátok, mi a bosszú? Bosszú az, hogy felhánytorgatod. A bosszú az, hogy zsarolod a vétkével. A bosszú az, hogy róla beszélsz reggeltől estig. A bosszú az, amikor nem engeded el. Olyan szent bosszúk vannak, hogy el se hinnétek. A második dolog, amit kell, hogy hogyan bocsássunk meg. Nézz szembe a bántalmakkal. Fogadd el, hogy megtörténtek. Nézz szembe a valósággal, és ne próbáld elcsítíteni, hogy ugyan már ez semmi. Amikor hallom, mikor engem valaki azzal vigasztal, hogy hát nyugodjál meg, azért gondolj bele, hogy másoknak mennyivel rosszabb. Erre szoktam mondani, hogy na is. Na most van egy fajta orvos, akihez én nagyon nem szeretek menni. Úgy hívják, hogy fogorvos. Nagyon aranyos fogorvosom van. Ettől függetlenül, ha lehet, lemondom legalább kétszer az időpontomat. Harmadszor már csak azért megyek el, mert már ciki lemondani harmadszorra. Amikor nekem valaki azt mondja, hogy nekem is fáj a fogam, az nem enyhíti az én fogamat. Nekem nem mondja senki, hogy ennél rosszabb van. És magadnak se próbáld mondani. Ez egy tévhit. Ez egy nagyon kicsinyes, felszínes megoldás, ami igazából nem oldja meg a problémát, mert az igazságérzeted belülről akkor is kínoz. Az igazság, a belső igazságérzeted nem fogja engedni, hogy elengedjed csak azért, mert másnak is fájt. Nézz szembe, igenis, megsebeztek. Nevezd meg a bűnt. Igen, vétettek ellenem. Igen, fájt. Mondd ki, nem volt joguk hozzá. Nem volt joga hozzá. Már merd fölvállalni azt, hogy bűnnek nevezed azt, ami bűn. Akkor is, ha ellened tették. És tudod mit? Sírozd el a fájdalmaidat. Ezért van az, hogy folyamat a megbocsátás, mert ami fáj, azt nem lehet csak egy pillanat alatt azt mondani, hogy ugyan már, azt el kell siratni, azt el kell szenvedni. Csak vigyázz, hogy ne ragadj el a siratásnál. Ne csitítgasd a fájdalmaidat. Ne keresd rá fájdalomcsillapítókat, mert visszaköszön. A harmadik pontot már érintettem, engedd meg, hogy elgyászold a veszteségedet. És igen, ez gyakran haraggal jár. Engedd meg azt, hogy elgyászold azt, hogy a feleséged nem az, akiben reménykedtél. Engedd el azt, hogy az édesanyád nem úgy szeretett, ahogy kellett volna. Engedd el azt, hogy az apád soha nem bátorított, mint másokat. Engedd el ennek a veszteségét. Sírasd el. Tudjátok, ez olyan folyamat, mint egy gyász. Azt el kell síratni, hogy nekem nincs olyan apám, mint másnak. Azt el kell síratni, hogy az én apám soha nem tanította meg kormányozni a kocsit, és soha nem eszkábált velem semmit kinn a garázsba. Ez egy veszteség, és én ezt nap mint nap látom az iskolában. Tudjátok, amikor jönnek hozzám ezek a tizenéves srácok. Tudjátok, hányszor ülnek le, és kezdenek el ezen sírni? Hogy az én apám velem soha nem csinál semmit. Pedig úgy szeretném, hogyha az én apám is olyan lenné, mint, és mondják az osztálytársakam. Ezt el kell síratni. Sírasd el. És sírasd el a feleségedet, azt a képet, amit róla megalkottál, és soha nem kaptál meg benne. És sírasd el az anyádat, aki soha nem olyan volt, mint amilyennek szeretted volna. Megálmodtad, hogy ti lesztek a legjobb barátnők. És mégsem azok lettetek, hanem a legnagyobb kritikád. Gyászold el. Csak úgy tudsz tovább menni, ha elgyászolod. És azután, hogy elgyászoltad, a negyedik pont, jelentsd ki Isten előtt, hogy elengeded az adósságot. Elengeded az adósságát annak, amit ellened elkövettek. Lemondasz a bosszú jogáról. És ezt tudod, mivel jár? Egy egyszerű döntés. Oké, nem állok bosszút. A leggyakoribb jelei az, hogy nem emlegetett többet fel a sérelmeket. Ez az egyik legnagyobb jele. A sérelmeket felemlegetni, az sakban tartása a másiknak. Ne emleges föl többet. Ez a megbocsátás. Ne hozd fel többet. Ne dédelgesd magadban az emlékeket, a sebek emlékeit, hanem határozottan vedd kezedbe a gondolataidat. Tudod, minden alkalommal, amikor felemlegeted, hogy mit vétettek ellened, önmagadat újra sebzed. És az a furcsa, hogy ezt már nem is ő teszi, mert ő csak egyszer tette. Ezt már te teszed. És ezen a ponton hagyj említsem azt, hogy tudnod kell azt, és ezt kérheted, hogy teljes erőt a megbocsátáshoz, teljes körű megbocsátáshoz Isten ad. Azt mondtam az elején, hogy nem érzés, hanem döntés. David Simon-től hallottam egy előadást annak idején, olyan csodálatosan elmagyarázta. Azt mondta, ha nem akarsz megbocsátani, mert még tartasz ettől, ugye egy kicsit szimpatikus, de tartasz, mondd azt Istennek, és Isten azt is jó néven vesz, hogy Istenem, add meg nekem a készséget a megbocsátásra, és Isten megáld érte. És ha nincs meg benned a készség, akkor azt mondjad, Istenem, tudod mit? Adjad, hogy akarjam a készséget, a megbocsátásot. Fokozd vissza, és Isten a mustárnyi legkisebb kísérletedet is meg fogja áldani. Segíts nekem, hogy akarjam a készséget. Segíts nekem, hogy akarjak akarni. Menjél, neked amilyen messzire csak akarod fogalmazni, menjél vissza, kérd az Istentől a legkisebbet, és megáll érte. Tudjátok, mi a csodálatos? A legkisebb próbálkozástól is megkönnyebbül az ember lelke. Mert a megbocsátás értünk van, nem a másikért. Azt mondtam, a megbocsátás egy folyamat, és időt vesz igénybe.
van, amikor egy életen áttart, van, amikor újra és újra meg kell újulnunk az elszánásban, hogy megbocsátunk. Nem lehet hamar megbocsátani. Erre szoktam azt a választ hallani, hogy de Isten hamar megbocsát. Akkor te csak az új szövetséget ismered. Mert az Édenkerttől a Getsemáné kertjeig nagyon hosszú volt az út. Az Édenkerttől a Getsemáné kertjeig nagyon hosszú volt az út. Talán azért, mert Istennek is szüksége volt arra, hogy időt kapjon a bánkódásra, a szomorúságra, a haragra, a gyászra, hogy elsírassa azt, hogy akit ő alkotott, ellene fordult. Isten fontosnak találja azt, hogy a bűn komoly dolog. És éppen ezért nem könnyű a megbocsátás. Valóban kereszt. Tényleg kereszt. De megéri, mert szabadságot hoz maga után. Tudjátok, mondtam nektek, hogy öngyilkosokkal foglalkoztam éveken keresztül Amerikában. A megyei öngyilkos mentővonalon. Nagyon sokszor tapasztaltam, hogy amikor kész voltak az emberek megbocsátani, megszűnt az önpusztító depresszió, nagyon sokszor megszűntek az önpusztító öngyilkossági vágyaik. Csodálatos volt látni, hogy életek helyre jöttek, és a mai napig ezt tapasztalom. A megbocsátás szabadságot, kibontakozást, virágzást hoz maga után. Emlékeztek a múltkori példámra? Azt mondtam, hogy ott van a virág, amelynek a látszólag a levelei zöldek, talán még virága is van, és nem értjük, hogy mi a baja. Csak azt látjuk, hogy konyulnak le a levelei. Talán sárgulnak el, de nem, nincsen túllocsolva, nincsen alullocsolva, nem kap túl sok napfényt, nincsen túl sötétbe. És érthetetlen, hogy a tökéletes növény miért kezd elpusztulni, mikor látszólag semmi baja. És akkor kihúzod a növényt, és látod, hogy a férgek rágják a gyökerét. Ez a harag. Kívülről nem látszik. Kevés emberen látszik. De pusztít. És tudjátok, nagyon sok virágot, nagyon sok növényt, én csak az ilyen egyszeri cserepeseket ismerem. De ha valami kártékony rovar, vagy valami ilyesmi rágja a gyökereit, tudjátok, hogy nagyon sokszor, ha azt eltávolítjuk, és új földbe ültetjük, újra lehet, újra éled? És azok a növények néha jobban meghálálják az életet, mint bármelyik más növény. Kész vagy megbocsátani? Kész vagy megbocsátani önmagadért? Azért, hogy te legyél szabad. Azért, hogy te szárnyalhass. Azért, hogy Isten valóban virágba boríthassa az életedet. Azért, hogy gyümölcsöző fa legyél. Azért, hogy körülötted az élet élmény legyen. Mielőtt elmentem Amerikából, eljöttem, professzoraim félrehívtak és imádkoztak felettem. És egy olyan igével áldottak meg, ami mai napig bennem van. Illés prófétára mondják egyszer a kis próféták, akik körülveszik, hogy hagyj menjünk veled, mert érezzük, hogy az Isten veled van. Ez életem egyik nagy vágya. Vaj, ha az emberek éreznék, hogy az Isten velem van. Nem azért, mert szent fazék vagyok, és nem azért, mert valami hatalmas törvényeket hirdetek, hanem szeretném, hogy a szabadság
az isteni szabadság érezhető legyen körülöttem. Te körülötted érezhető az isteni szabadság? Célod ez? Nem mondom, hogy elértem, de célul kitűztem. Ennyi az egész. Mi a célod? Vagy csak mész, és azt mondod, hogy szeretnek, akkor itt maradnak, nem szeretnek, tovább mennek. Kész. Célod neked, hogy élmény legyen körülötted dolgozni? Élni? Áldás vagy? Forrás vigy vagy mások számára ebben a sivatagban, ami ebben a legjobb sivatagban, meg mit uralkodik körülöttünk? Nagyon sokszor ez csak ezen az egy kérdésen múlik. Megbocsátottál? Másnak? Magadnak? Istennek? És hagyd mondjam még azért hozzá a parancsot is. Kevés dologban ennyire határozott az Isten. Bocsáss meg minékünk, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nem is tudom, hogy Isten köt-e kritériumot a megbocsátáshoz bármilyen más szempontból, de tudomásom szerint csak ez az egy kritérium van, amikor azt mondja Isten, hogy csak akkor bocsátok meg. Ha te is megbocsátottál. És akkor én megint megyek, mint egy pszichológus, meg mint egy anya, mert a kettőt nem tudom már lassan szétválasztani, csak azért mind a kettő az életről szól. És azt mondom, hogy teljesen logikus. Egyszerűen azért, mert tudja Isten, hogy csak akkor tudunk kibontakozni, növekedni, értelmesen tovább menni, hogyha megbocsátunk. A jóval csak akkor tudlak megáldani, ha te azt elfogadod. Fogadd el a megbocsátás ajándékát. Mielőtt kérdésekre kerülne sor, imádkozunk. Istenünk, annyi félelem van bennünk, hogy újra sebeznek. Annyi ismeretlen tudatlanság van bennünk, mert nem tudjuk, hogy mit és hogyan csináljunk. Ismeretlen az a terület is, amikor szabadok vagyunk a haragtól, és megbocsátottunk. Ad nekünk a készséget a megbocsátásra. És kérünk Istenünk, hogy adjál nekünk kreativitást az élethez. Adjad, hogy alkotóak legyünk a saját életünkbe, hogy lássuk, hogy harag nélkül is lehet élni. És kérek téged azért, hogy egyen-egyenként, akik most itt vannak, áldj meg mindannyiunkat, hogy elmondhassák körülöttünk levők, hogy érzik az élő víz forrását jelenlétünkbe. Hagyj merítsenek belőlünk friss vizet, amikor szomjasak. Adjad, hogy képmutatás nélkül őszintén tudjunk élni. Segíts megismerni téged és önmagunkat még jobban. Jézusért kérünk, hallgassál meg. Amen. Hát túlmentem az időn, de nem annyira, mint a múltkor. Van idő a kérdésekre, és igen, szívesen válaszolok annyira, amennyire lehet. Arra kérlek titeket, hogy a kérdéseket tegyetek föl, mint eddig is, nem hozzászólásokat, jó? De, mert pszichológus vagyok.
Hogy az ember imádja magát, mert hogy bocsáss meg magadnak, mert hogy szeressed magadat, mert hogy rakja a határt, mert fogalmazd meg az értékeket. Én ezeket a tanításokat most leteszteltem két lelkészen is.
Igen.
És elég rossz visszajelzéseim van. Erről tudnám valamit mondani?
Igen, hát ezt megszoktam, tehát nem lett meg ilyen szempontból. Én azt hiszem, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg a fát. Tehát ezeknek a tanításait mondtam, hogy amiket mondok, azt én a gyümölcseiben látom, nap mint nap. És azt hiszem, hogy amit látok, az pontosan meggyógyult emberek. Konkrét rövid példákkal mondom, és ez most tudom, hogy így általánosítás, de valóban egy ilyen nagy rögtű kérdésre csak általánosítással tudok válaszolni. Én hiszem, hogy amikor olyan emberek, akik orvosok lemondanak, meggyógyulnak, bár nem minden esetben, és azt sajnálom, de nagyon sokszor az Isten munkája. Vagy amikor gyermekek születnek ott, ahol 10 éve, 7 éve, 14 éve még megtermékenyítésre sem születik gyerek, hiszem, hogy az is Isten munkája. Ez az imád önmagad, ezt én nem mondtam, a kislányom mondta, és ezt így nem is szeretném, hisz azt hiszem eddig is mondtam, hogy Isten az, akit imádunk, egyedül őt imádjuk. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen természetesnek veszem, hogy nem mindenki ért velem egyet. Azt is tudom, hogy nagyon sok kényes témát érintettem. Én mielőtt bárkivel elkezdek beszélgetni, mindig el szoktam mondani, hogy amit én elmondok, az az én meggyőződésem, az az én tapasztalataim és tanulmányaimra épül. Azért teológiát is végeztem, tehát a teológiai szakon végeztem a pszichológiát. És hozzá szoktam tenni, hogy bármit lehet passzolni, bármilyen kérdést lehet passzolni, és a tanácsaimat nem kötelező megfogadni. Én azt mondom, hogy minden egégi előadásomat bíráljátok egyenként felül, vizsgáljátok meg, ami jó és elfogadható, vegyétek be, és amit úgy gondoltok, hogy nektek nem felel meg, vagy szerintetek a ti hitetekkel nem egyeztethető, azt nyugodtan tegyétek félre. Tehát ez, szerintem ez a lelki önállósághoz tartozik, hogy nem mindent fogadok el úgy, ahogy van. Hisz én is ember vagyok, és tévedhetek, ettől függetlenül minden, amit mondtam, meggyőződésem és bibliai ismeretemre alapszik, és a pszichológiai ismeretemre. És mi a kérdés? Hát nézd ide! Azért, mert te nem Péternek születtél. Istennel 12 tanítványa mindegyik más egyéniség. Neked ilyen egyéniséget adott. Ezt vegyed úgy, hogy áldás, és használd föl ebből azt, ami áldás. Keresd azt abba, azt mondani, hogy hát hála Istennek. Bár csak olyan lehetnék, mint te.
Igen? Én abszolút egyetértek ezzel, én nem azért értek egyet, mert te mondtad, hanem azért, mert ugye ez ugye a saját életemben működik. Én azt értem, hogy nagyon sokszor könnyű a megbocsátás lennyitőkkel szemben, számomra könnyebb, mint egy hívő emberrel szemben. És miért van az, hogy nagyon sokszor azt értem, hogy magasabbak tettem a mértékét egy hívő emberrel szemben. És hogy lehet ezt megtanulni, hogy ne így legyen?
Hát, azért hívő emberrel szemben mindig, tehát ezt itt most kihagytam az előadásból, de valóban ez az egyik tényező, ami miatt nehezebb megbocsátani. Tulajdonképpen vehetjük abba a kategóriába, amikor az elején mondtam azt, hogy mennyire közel álló, milyen kapcsolatban vagyok vele. Hát most hagyd kérdezem tőletek. Nem kérdezem, mondom. édesapám, ezt név nélkül fogom mindenféleképpen mondani, csak azért, hogy ne tessék beijedni. Édesapám azért annak idején, amikor ezt lehetett, kikérte azt a dokumentumot, amiben ott vannak a besugói. Az összes jelentést, ami ellene és a családunk ellene azért annak idején elment, és ami tulajdonképpen a mi családunk életét nagyon nagy mértékben emberileg nézve egy időre tönkretette, bár azt tudjuk, hogy akik az Isten szeretik, minden javukra van. Sokkal könnyebb azokon a besúgásokon átmenni, amit egy kollega, egy párttag, egy hitetlen ember, egy ateista ember tett, mint azokon túlvenni, és azokon áttekinteni, amit egy esetleges lelkész, vagy imatás, aki nap mint nap ott ült velem, és együtt vonultunk Isten színe elé, legnagyobb őszinteségbe. Azért, mert itt már lelki intimitásban vagyunk. Amikor keresztény ellen véd, mindig nehezebb elhinni azt, hogy ő is ember, és ő is véd. El kell fogadnunk, mindannyian emberek vagyunk. Mindannyian védünk. De biztos, hogy ez sokkal nehezebb elfogadni. Te akartál még kérdezni az előbb?
Több elkészítem, mit jelent az, hogy magunkat szeretni. És az egyik szélsőség az az, hogy nem kell magadat szeretni, de te már úgyis nagyon szereted magad, és a Biblia pont azt mondja, hogy ne szeressed már magad annyira, áldozz föl magad inkább másokért. A másik az, hogy elég, ha elfogadod magadat valahogy, a harmadik meg így beszél erről a dologról. Tehát mint ott nem a Jézus is beszél a helyesen szeretetről. Nem lehet valahogy tisztában tenni, hogy mit jelent az, hogy szeretni magunkat, mert ha nem szeret minket, akkor nehéz magunkat nem szeretni, és nehéz másokat szeretni, mint hogy magamat nem szeretni.
Ez így van. Hogyan az igaz, hogy szeressétek ellenségeiteket? Folytatás? Tessék? Szeressétek ellenségeiteket? Mint magatokat. Itt a válasz.
De van, aki azt mondja, hogy ez nem azt jelenti, hogy szeresd magadat, csak azzal az erővel szeressed, itt, ahogy magadat szeretnél. Ahogy magadat szolgálom az életben, hogy gondolom magamat, ezzel az erővel kellene, van az ellenségemet is, de ez nem jelenti azt, hogy magamat szeressen kell.
Hát azért gondolkodok, még igazából ez egy teljes körű előadás, és az embernek a teste, a lelke, a szellemisége, az értelme, tehát mindazokat a részeket azt mondom, igen, szeretnünk kell önmagunkba, amellyel Isten megáldott. Tehát a teljes emberről van szó. Na most ez a mondat, ez azért annyira idegenül hangzik így nekünk, tehát én ez a szeresd önmagadat, így kivonva kontextusból és szövegértésből, mert azt hiszem, hogy így úgy mondanám, hogy így önmagában tényleg rémisztő ez ugyanolyan, mint találd meg magadban az Isten. Ez azért rémisztő számunkra a keresztényekre, mert ez nagyon hasonlít a keleti vallásoknak a tanaival. Én itt nem erről beszélek, itt arról beszélek, hogy mi keresztények és hívő emberek nagyon sokszor azt mondjuk, hogy és látá Isten, hogy ímé minden nagyon rossz. Hát ha Isten azt mondja, hogy jó, akkor nekünk miért kell állandóan vitatkozni Istennel, hogy de nem Istenem, szerintem én rettenetes vagyok. Jó, igaz, az a paradicsomi állapot. De szerintem, én megmondom egyszerűen, Isten sértegetése az, amikor magunkat nem szeretjük. Amikor valaki az életét adja érettem. Tudjátok, hogy mekkora érték vagyunk Istennek? Amikor valami érték, azt megfizetjük, ugye? Hát ha valami nagyon minőségi, megfizetjük. Drága áron váltattatok meg. Jézus a saját vérével fizetett értünk. Ez szerintem meghatározza azt, hogy milyen az értékünk, és hogy mennyire fogadjuk el önmagunkat. A bocsánat, akkor hagyd kérdezek olyat, aki még nem tudott kérdezni. A feldolgozás a kérdés, hogy hogyan lehet feldolgozni dolgokat. Igazából nagyon sokszor ennek egy egyszerű folyamata van az, hogy kibeszélem. Kimondom valakinek, akivel ezt úgy tudom áttekinteni, hogy tudom, hogy egy igazi tükröt tartanám, nem pedig egy bólogató tükröt. Jó? Tehát ezt azért hangsúlyozom ki, mert van, amikor az ember azt, tehát sokan mondják nekem, hogy én már ezt ezerszer kibeszéltem. Miért nem érzem azt, hogy feldolgoztam? Mert nem olyan válaszokat kaptunk, ami segít. Tehát azért, tehát egyik az a kibeszélése a dolgoknak olyan valakivel, aki empátiával, megértéssel és egy egészséges tükörrel viszonyul hozzá. A másik az, hogy valóban ezen gondolkodva valahol önmagamban tudatosítom azt, hogy ezt a fájdalmat én elengedem. Tehát azért nem csak beszélünk, hanem gondolkozunk. Többet néha, mint kellene. És néha el kell jutni arra a pontra, illetve előbb-utóbb minden témába el kéne jutni arra a pontra, hogy ezt a bántalmat, ezt a fájdalmat, ezt a sebet elengedem. Erről lemondok. Volt egyszer egy nő, aki eljött hozzám, és azért jött el, mert a férje megcsalta. És amikor egy idő után eljutottunk arra a pontra, hogy a megbocsátásról beszélünk, akkor vagy eljutott arra, hogy arról beszéljünk, akkor azt mondtam neki, hogy tudja, miért nem akar megbocsátani? Hanem azért, mert utána nem tudna mind gondolkodni. Hanem mind gondolkozna mosogatás közben, mind gondolkozna lefekvéskor? Mind gondolkozna, mikor egyedül van otthon? Na, annyira megszokta már, hogy természetessé vált, hogy az életének egyik legfőbb kérdése az, hogy hogy is történt, mi történt, és ezt nap mint nap rendszeresen újra játsza. Megmondom, azért egy ilyen konfrontációt félre mond el az ember. Mert erre jöhet szembe egy ilyen smink a bal szememre, aztán egy a jobb szememre. Aggódtam, amikor elment. Gondolkodtam, hogy na most jön a lemondása a következő alkalomnak. És visszajött egy hét múlva. És nagyon kíváncsi voltam, hogy mit mond. Ott kezdődött, hogy egy először is nevetett. Ez a nő addig csak sírt. És utána azt mondta nekem, hogy ha előket tényleg igaza van. Kipróbáltam magamban, hogy mi lenne, ha megbocsátanék, akkor nem szabad felemlegetnem. Azt mondja nekem, nem tudtam miről gondolkozni. Jó, most nevetünk, de ő nagyon aranyos volt. Azt mondta, hogy kész küzdelem számára nem tudja miről gondolkozzon. Hát ő reggeltől estig ez volt a fő témája. Ha elment a gyerekeihez, miről beszélt? Erről. Ha találkozott a szomszéddal, miről beszélt? Erről. Ha találkozott a barátnőivel, miről beszélt? Erről. Feldolgozás az, hogy valahol azt mondom, hogy kibeszélem, elsiratom, és elengedem, és egy új életet kezdek. Valahol azt mondom, hogy te kimész, és te pedig bejössz. És erre szoktam mutatni, hogy ez ilyen áthidalásos folyamat. Hát ez nem az, hogy most egyik tartott, egyik szakasz, és innen kezdődik a másik. Ilyen nincsen. Az egyik bemegy, és lecsökken, a másik pedig jön, és növekszik. Lehet látni? Nem lehet látni? Ide fölrajzolom még egyszer. Tehát arról szól az egész, hogy nem lehet egyik pillanatról a másikat megszüntetni, a két érzés. A megbocsátásról mondta, hogy ez egy folyamat. Tehát nem úgy jön, hogy van egyik, megbocsátok, és innentől kezdve van egy teljesen más élete. A megbocsátás fokozatosan csökken a gondolkozásom, a felhánytorgatásom, az emlékezésem, az erről való beszélgetésem, a megemlegetem, és valami új, valami teljesen más fokozatosan növekszik.
Ezért mondtam azt, hogy kell a kreativitás. Kérjétek az Istentől, miről kéne gondolkozni ehelyett? Várj, csak egyet egyébként, mert az emlékezetem már a második, nem fogok emlékezni az elsőre. Ne menj a másodikra, tényleg nem fogok emlékezni az elsőre.
Nem akarom, hogy kivegyék a szót.
Nem, ne, visszakapod a kezdet. És ha nem, akkor jelentkezi, ha elfelejteném, hogy visszakapod a kettes kérdést, jó? Volt olyan páciensem, akinek azt mondtam, hogy igen, azt az utcát kerülje. Ha ki lehet kerülni azt az utcát, ahol az az ember lakik, aki rendszeresen megbántja, kerülje ki. Kész. Önvédelemből. Önvédelemből. Mondtam, hogy nem hiszek az ember áldozatba, és Isten pedig gyűlöli az ember áldozatot. Többször említettem nektek Jézusnak azt a cselekedetét, amit nagyon sokszor átsiklunk felette, amikor Jézust meg akarják kövezni, és Jézus eltűnik a tömegből. Egyetlen alkalom, amikor Jézus az isteni erejét saját javára használja fel. Ez micsoda? Önvédelem. Értelmetlenül rajtam ne ejtsetek sebet, értelmetlenül engem ne kövezzetek halálra, mert én megváltani jöttem. Van értelmes fájdalom és értelmes szenvedés, ilyenek közé tartozik a szülés, és van értelmetlen fájdalom és értelmetlen szenvedés, ilyenek közé tartozik az autóbaleset vagy a motoros baleset. És valószínűleg se fogjuk kiértékelésnek örvendeni. Nem biztos, hogy én mindenkinek köszönök, ha ellenem vétett. Ez a vétek nagyságától függ. Vannak emberek, akikkel nem szeretnék, és nem ülnék le soha egy asztalhoz. Elsősorban azért, mert nem akarom, hogy újra megsebezzenek. Van, lehet, hogy vannak mazohisták, én nem vagyok az. A másik pedig, mert valamilyen szinten, tudjátok, azzal kifejezek egy véleményt, amikor nem köszönök neki, vagy nem fogok vele kezet. És pontosan azt, hogy van valami a te értékrendedben, amivel én nem vagyok hajlandó osztozni és egyetérteni, és kezet adni rá. De ez már csak Emőke a forradalmán. És jöhet a második kérdésed.
Igen, tehát mi a véleményed azzal kapcsolatban, hogy mindenki visszakapja az élettől azt, amit tehát hiszen a ebben, és egyébként fel a kérdés, hogy ebben lehet reménykedni. Ez egy rossz
indulat. Én reménykedek, reménykedj velem! Aj, miért kell nektek mindig a legnehezebbre tapintani? Valaki pontosan most kérdezte meg tőlem a múltkori incidens után. És azt mondta, Emőke, még mindig hiszed, hogy minden ember érték? Mondta meg, hogy azért ekkora szadistát nem néztem volna ki belőle. hogy ezt akkor teszi fel nekem, amikor a legjobban vagyok összetörve és sírok. Mert ugye könnyű most, amikor már bocsánatot kért, azt mondani, hogy minden ember érték. Azt kérdezte, még mindig hiszed azt, hogy visszakapod valahol? Pontosan ezt, amit veszt a szisaradsz. Azt kell mondanom, még mindig hiszem. Azért, mert az Isten a lelkét lehelte bennünk. Azért, mert Isten saját képmására teremtett, és azért, mert Jézus az életét önkéntesen adta értük. Nem csak azért, aki elfogadta, hanem azért is, aki ezt visszautasítja. És hogy visszakapjuk-e? Ó, most nagyon sokan röhögnének ezen, akik ismerik az életemet. Igen, visszakapjuk. Nem úgy, ahogy elvárjuk. Hanem Isten különleges ajándékaiként. Tudjátok, ez attól függ, hogy meglátjuk-e azt, amikor visszakapjuk. Mert mi nekünk van egy elképzelésünk, hogy ezt hogy szeretnénk visszakapni. Én tudom, én a lottóban. Az megint más kérdés, hogy veszek-e lottószelvényt, vagy sem. Én tudom, hogy én hogy szeretném visszakapni. És nekünk vannak elképzelés. Istenem, én ezt csináltam. 6 előadás a fit kevébe, ennyi páciens, ennyi gyerek, és a többi. Ki lehet pipálni? Én magamnak kipálom a saját kis dicsőségemet, és utána azt mondom, hogy na, és akkor most jön a te részed, Istenem. És nem jön. Így nem jön. Nem az én elvárásaim szerint. Hát azt hagyd mondjam, hogy ez nem egy üzleti vállalkozás. Ezt felejtsük el, és mi mindig üzletbe gondolkozunk. Ez először is onnan jön, hogy én adok. Egyszerűen azért, mert más nem tehetek, mert annyit kaptam Istentől. Én így élek, egyszerűen csak azért, mert szeretem Istent, és szeretem az embereket, mert egyszerűen ezzel van csordultik poharam. És hogy kapod vissza? Kicsi dolgokba. Úgy, hogy a kislányod kitárja a karját, és azt mondja, imádom magamat. Úgy, hogy látod beteljesedni a proféciákat a gyermekeiden, pedig még csak 5 éves. De mi azt hiszük, hogy a proféciák beteljesedét, hogy megáldom a fiakat 1000 íziglen, azt majd meg kell várni az 1000-ig, azt nem látod meg. Nézd meg már most! Az a kérdés, hogy meglátjuk-e az áldásokat. Meglátod azt, hogy veled mékeségben vannak a kollégáid? Jó, lehet, hogy ott nem látod. Meglátod azt, hogy van baráti köröd, míg másnak nincs? Meglátod azt, hogy végül is neked a megélhetésed megoldott, míg másnak nem? Tudjátok, mi mindig másba keresünk, mint amit kapunk. Azt hiszem, a legnagyobb áldása Istennek az én életemben, hogy egyre inkább arra tanítgat, hogy vegyem észre a kicsi jókat. Képzeljétek el, egészen jó játék. Hát még hogyha egészen beleszövi magát az életedbe, az egyéniségedbe, a személyiségedbe. És ragályos játék, képzeljétek el, ez is érdekes. Ugyanúgy, mint a panaszkodás. Igen, hiszem, hogy visszakapjuk. Nem úgy, ahogy mi elképzeljük, de visszakapjuk, csak sokszor nem látjuk. És azért ne felejtsük el, hogy az életünk nem csak a halálig tart. Hisz nekünk, keresztényeknek ebben van a legnagyobb reménységünk, hogy feltámadunk. És akkor pedig teljes mértékben visszakapjuk, mert ott nem lesz többé sírás. Nem beszélhetünk csak a földi végzetig. Sokkal tovább nyúlik Isten kegyelme, mint a testi halál. Azaz, amikor igazán élet van az élet után. Még egy kérdést meg tudok engedni.
Yeah.
Hát először is ott kezdem, hogy akkor is meg kell bocsátani. Feltételezzük, hogy...
Utána szívesen elkerülném, mint hogy a szomszéd felett még is inkább másfele megyek, nem találkozom vele a folyosón, de egy rokonnal ez már nehéz.
Sokkal nehezebb, igen. Ellenben akkor is lehet azt csinálni, hogy bizonyos bensőséges együttlétet nem vállalok fel vele. Tehát ha úgy gondolom, hogy a másik valaki, tehát a családtag most nem ismerve téged, tehát teljesen tőled függetlenül mondom, feltételezzük, hogy egy alkoholista apa, aki a mai napig alkoholista, és ha alkoholista részeg, és a részeg állapotában agresszív. Hát, de hazamész meglátogatni az édesanyádat, ellenben ott van a részeg apád, tényleg nem kerülheted ki. Mit tehetsz? Amennyire lehet, kerülöd a vele együtt való együttlétet kettesben, kerülöd az olyan beszélgetést, amely az agressziót belőle felnövelni, megerősíteni, vagy kiváltaná. Ez csak egy példa volt, de igazából csak ez lehet, hogy valamilyen szinten bölcsebb az intimitástól, a bensőségességtől távol tartani magunkat. És mondjuk ilyen esetben mondjuk persze józan állapotából máshogy lehet beszélni vele. Édesapám, tessék szólni hozzánk egy szót.
Nem azért ültem előre, hogy zavarjolok, hanem mert kicsit esik magam. És ezért jobb volt hallani ezt az előadást, mert számomra nem 2,5 méter, 5 métert lehet nekik írni. Annyi furcsa, haragosan van a múltból, amelyet én úgy oldottam meg, hogy leláztam. Mint ahogy a kutya, amikor kijön a vízből, megrázzam utát, és a vízzel megy. Hát valahogy így tettem, nem haragudtam, nem gyűlölködtem, nem adtam vissza, kikerültem, leráztam egy kutya vízből. A másik dolog, amit szeretnék mondani, folytatás az előbbinek, mert beszélgettük, hogy nem mindig asszociációt mondjak, hanem valami kiegészítést. A mi pszichológián a keresztény pszichológia egyik lényege az, hogy a tényekre épül. Eneke elsorolt, hogy 30 tényt. Ha én nem beszélek, én is azokról, ha nem az irodalomot nem kell belevinni, mert valami túlságosan tudós társaságban kerülök, akkor muszáj valamit belevinni. Egyébként csak én is a tényekről beszélek. Most az a valami sérülés. A sérülés egy bántalmazás. Erre jön a harag, utána belátjuk mi, mert hívő keresztények vagyunk, belátjuk, hogy meg kell bocsátani, meg is tesszük, és hagyjuk futni. Most itt jön ez a kérdés, amely úgy húzik az igében, és tegyetek jót a ti ellenségeitekkel. Na most erre elmondok egy rövid történetet, nem tudom tovább egy 2 perc, de ha a történetet nem mondom el a tényeket, akkor értelmetlen. 56 előtt egy ügyvéd, nem mondom, hogy hol, mindegy. Egy ügyvéd, kiállamilag kinevezett gyűlölő ellenségem lenne. Meglátott engem a gerészszálló előtt, még ma is élesen emlékszem rá, az, na te nagy hívő, te ebben a röngyös cipőben, a piszkos ruhában vagy. Én most jövök az Adriától, hogy még a 56 előtti kommunista világ volt. Hát nagyon megalázult, szégyeltem magam. Jó. Szóval mindenképpen igyekeztek megalázni. Jött 56. Alaposan belekerültem a csapdába. Nem a csapdába, jól tettem. Csak az a helyzet, hogy alaposan belekerültem a csoportba. És jöttek értem, ahogy lezajlott a november 4. Mégpedig úgy, hogy beszörgetett az ajtón, egy rendőr, vissza ki. Kinézik, hogy miért kéne kinyitni. Kicsit arról. Parancsom rá, hogy őt előállítsam, és kihallgassuk. És kihallgatni akarnak, vagy kivallani. Hát, ez ebben. Hát mondom, hogy szabályában sincs, hogy kinyitsam az ajtót. És akkor elment a lakatoshoz, és de abban az időben ott van más világot. A lakos, ilyen embert él. De kinyissuk a rendőrségnek az ajtót. Egy ilyen embert elkinyílt, szó se lehet volna. Bement a szomszédba, és erősítésként. És két-három rendőr betörik az ajtót, mit tudom én mi, itt aztán volt, és az történt, hogy a szomszédok mondták, hogy most tárgyalál, nyitva hagyta az ajtót, de meglókatok. Kinéztem, óvatosan, meglóktam. Na most mi történt? Az történt, hogy egy rendőr, akinek az életét megmentettem, mint orvos, egy hétig strázsán fölöttem a munkahelyemen, nehogy elvéljenek az Ida utcai gyermekidegőrkizóba. Hogy fizet Isten vissza meg? Ez is benne van ebben a kérdésben. Telik újik az idő, mint a kutya, aki lerázta a vizet, most már szárazza képzi magát, nyugodtan elmentem a városba, ahol valamikor törvényszéki elveszünkettől voltam. Éppen megkínáltam egy kávét, nem mentem a fébe, a törvényszéke megittem a kávét, és egyszer ordítottam valaki a lépcső befele rohanva, hogy orvos, 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 látja már az orvos, jöjjön gyorsan, ez szívinfarktus kapott az elítélt. Na jó, ott hagyom a kávét, fogom a táskát, szaladok föl, ránézek a bíróságra, a tárgyalóteremben a zsufolt volt, hát a híres ugrét kapott szívinfarktus. Azt mondta a bíró, vizsgáljál meg szívinfarktusra van, vagy nem. Oda szólt a dörtönő, hogy majd a cellára kiderül. Mondtam, ötlen nem tárgyalok. Én orvos vagyok, a bíróban tárgyalok, magával. Oda mentem, így piskolgott az a kérdőjét. Köszönöm, akkor meglátott, igen, sápat. Most jön a rossz. Komótosan és akkurátosan előtt a hallgató, hát tudta, hogy hisztéria. Mindenképpen, ha 8 évi börtön kapott, ez nem egyesik jól egy ügyvédnek. Meghallgattam a szívét, pulzusát megfogtam, aztán így tettem a kezem. Hát én azt hiszem, hogy jobb óvatosnak lenni és belenni a kórházba. Tetszik tudni, hogy mit éreztem. Valami olyan csodálatos érzés volt, átélni, jót tettem az ellenségnek. Olyan hálás vagyok ezért az érzésért, már szinte hiányoznak, vagy kiverdenek már jót, mert nincsenek ellenségére. Hát azt akartam folytatni mindössze, hogy ennek folytatása van, az, hogy jót tegyünk. De nem csak megbocsássuk, ne engedjük csupán futni, tegyünk valamit. Próbáljuk meg, hát ha valami történik. Sokat tudnék futni, de hát úgy csak hozzászokás meg.
Köszönöm szépen, édesapa. És köszönöm szépen a figyelmeteket, azt, köszönöm azoknak, akik úgy jöttek el rendszeresen, hogy imával támogattak az alkalmak előtt. Jól esett ezt tudni. És kívánom életetekre, hogy bölcsen és valóban tudatos életvitellel tudjatok ezen az úton járni. És tényleg én is azt mondom, amit édesapa életében látok sokszor is, saját életemben még csak lekicsinyítve, hogy az Isten valóban gazdagon megállt minket. Hiszem, hogy titeket is csak szemünk legyen meglátni az áldásait. Úgy tudom, hogy most még lesz egy kis beszélgetés itt együtt. Előtte édesapa ide tette ezt a két könyvet nekem, hogy cégrekláma. Így jár az, akinek az apja írogat. Tapolyai Mihály, miért nem rózsaszínű mégsem a világ? Iszákos mentésről egy könyv. Tessék?
Szenvedélybetegek.
Szenvedélybetegekről.
És
iszákosokról. Egy könyv, amit tőle meg lehet venni, és a másik pedig, édesapa, mi nem édesapa mondja, mert...
Ja, jó, rövid,
Holt lelkek nyomában, ez a másik, de szerintem sokkal hitelesebb az író mondja, hogy miről szól, mint az, aki olvasta.
Pszichológia elemzése annak, hogy ott a alkoholizmus történelméről visszamedve Nagy Sándorig, tól a mai napig, ami Dömösön történik például. És hogy hogyan kezeljük az iszákos személy, vagy magunkat, vagy barátainkat. Ez az egyik rény. A másik pedig, hogy lelket nyomában. Gogolnak van egy könyve, hogy lelket, a bizonyára ezt ismeri. De Orwellnek van 1984. Abba úgy nevezi, egy magától csinált saját szóval angolul, unperson. Ez nem így mondják angolul egyébként. Az azt jelenti, hogy nem személy, már nem vagyunk egyéniség. Csak a gépezetben egy csavar, amely a kerékkel fog forogni 30-40 évig. Na hát ez a holt lélek. Na majd egész életemet arra szenteltem, azóta a disszertációm is esetben, ahol a nökes tanult, és az volt a disszertációmnak a címe, hogy Restoration of the Fragmented Soul, hogy az üldözöttek és elnyomottak lelkigondozása. És egy, mutatok egy képet, főleg Erdélyről, Amerikától Erdélyig, hogyan próbáltam ezt megtenni, hogyan szenvedtem kudarcot, ami hozzátartozik a lélek árnyékához. Mert a lélek nem csak fények, hanem árnyéka is. Jó mondta egyébként, de hát mindegy, akkor is igaz. Köszönjük! Ja, igen, ez 1500 forint, ez pedig 2500. Nagyon mutatva. Köszönöm, hogy meghallgattak!
Tanulmányozzátok a pitypongokat. Nem vetnek és nem aratnak, és Istennek mégis gondja van rájuk. Köszönöm szépen.